a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta kedves testvéreimet ezen a verőfényes koraüszi vasárnapon, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül, testvéreim, a 151-es ének, mind három versét. A 151. énekünk így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a 106. Zsoltárból, az első verstől kezdődően. A 106. Zsoltárból az első 23 verset olvasom. Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét? Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél, Reám, Uram, népedhez való jóságodért. Jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néked örömébe, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegítette őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegítette őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük. És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. De hirtelen elfelejtették cselekedeteit, nem várták az ő tanácsát. Epekedés epesztette őket a pusztában, és próbára tették Istent a sivatagon. És megadta nekik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsátott lelkükbe. És irigységre indultak Mózes ellen a táborban az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, és beborította Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égette el a gonoszokat. Borjut csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkeztek Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állotta a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 153. ének első 4 versét. A 153. ének első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, Jézus Krisztus által háladással köszönjük a te szereteted vonzását, amiben újra és újra belekerülhet a mi szeretetre éhes szívünk. Istenünk, megvalljuk őszintén, hogy szeretetre, megértésre vágyva keresünk újra és újra téged. Hiszen ebben az elvadult embervilágban olyan kevés szeretetet kapunk. De őszintén és bűnbánattal kényszerülünk előtted megvallani, Istenünk, hogy mi magunk is olyan keveset tudunk adni másoknak. Éppen azért, mert sokszor kifogy belőlünk is az, amit tőled kaptunk. Ezért van szükségünk arra, hogy újra és újra visszatérjünk hozzá. újra megálljunk előtted, ismét leüljünk a te kegyelmed asztalához, hogy újból megtörd nekünk a mennyei kenyeret, és ismét szétozd közöttünk lelkileg megéhezett és megfáradott gyermekeid között. Istenünk, valahányszor ezt teszed velünk, új erőre kapunk. Ismét új reménység ömlik el a mi lelkünkben. Ismét van lehetőségünk megtenni a következő lépéseket az életünk útján. Úgy, mint egykor a megfáradt, halálosan kimerült Illés prófétának, aki megpihenve az Isten hegyének tövében, általad fölébresztve, evett és ivott abból a vízből, amit te adtál neki, és annak erejével tovább tudott menni, azért, hogy elvégezze azokat a még ráháruló nagy feladatokat, melyeket rejábíztál. Istenünk, mi tudjuk, hisszük, hogy terved van velünk, és hogy azért adsz még napjainkhoz napokat, mert még szeretnél valamilyen mennyei eredetű feladatot elvégeztetni velünk, itt ezen a földön. Ott, ahova helyeztél minket. Ha embereket bíztál rejánk, akkor velük foglalkozva tovább sugározni azt, ami belőled való. Azt a mennyei derűt, békét, csendet, nyugalmat, ami sok-sok beteg szívet gyógyít, sok zaklatott lelket lecsendesít. Istenünk, erre van nagy szüksége, ennek a sokszor megfáradt és önmagába belegabajodott embernek. Istenünk, látod, hogy sokszor képtelenek vagyunk a jóra, mert nem vagyunk elég szoros kapcsolatban veled, a legfőbb jóval. Ezért köszönjük, hogy újra hívsz, magadhoz engedsz, és ismét foglalkozol velünk. Áld meg most rád figyelésünket, veled találkozásunkat, hogy lelki áldássá legyen mindnyájunk életében ez. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igéjének a hallgatására. Elénekelve az előbb megkezdett 153. énekünknek a 6. versét. A 153. ének 6. verse így kezdődik. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét a Mózes 2. könyvének 20. részéből. Mózes 2. könyvének a 20. részéből, a 22-től 24-ig terjedő verseket olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És mondta az Úr Mózesnek. Ezt mond az Izrael fiainak. Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek. Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak. Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő és hála áldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Drága testvérek, rövid alapigénk egy isteni figyelmeztetés, amit Mózes által adott Isten az ő választott népének a pusztai vándorlás legelején, közvetlenül azután, miután megkapta ez a nép Mózes által azt a 10 parancsolatot, amit mindnyájan ismerünk, ami mint egy mennyei eredetű iránytű lehetett ennek a földön vándorló népnek. És ekkor Isten újra fölhívja Mózes által a nép figyelmét arra, hogy én vagyok a te egyedüli Istened, aki az égből beszéltem hozzád, ne csinálj mellém sem ezüstből, sem aranyból isteneket. Velem találkozhatsz, ott, ahol az én nevemről megemlékszel, oda én elmegyek, és megáldalak téged. Testvérek, az ember örök vágya az volt, hogy találkozzon Istennel. Az, hogy megáldassék olyan hatalom által, aki képes az emberi életéből elűzni a gonosz árnyakat, a félelmeket, a bajokat, és áldást hozni ezek helyébe. Mi magunk is ezzel a vágyjal keressük újra és újra Istent, ezzel az óhajjal próbáljuk fölvenni vele a kapcsolatot, akár ha fölütjük a Szentírást, hogy olvassuk az ő szavát, akár ha beülünk ide a közösségbe, hogy megemlékezzünk együtt az ő nevéről, hogy eljöjjön hozzánk is, és megáldjon minket úgy, ahogy ígéri Mózes által az akkori népének. Igen, ám csak, hogy nagy kérdés az, hogy egyáltalán hogyan gondol Isten népe az ő Istenére? Hogyan gondolt Izrael az ő Istenére? A 106. Zsoltárból részletesen hallottuk azt, hogy milyen hamar elfelejtkezett ez a nép a pusztai vándorlás 40 éve alatt, egyetlen emberi nemzedéknyi idő alatt, milyen hamar elfeledkezett arról az Istenéről, aki csodák sorozatát mutatta be neki Egyiptomban, hogy azok révén kiszabadítsa őt a több száz éves rabszolgaságból. Aztán elfelejtették cselekedeteit, amelyeknek részese volt ez a nép a pusztai vándorlás idején. Hogyan gondoskodott Isten róluk, amikor mennyei eredetű kenyeret adott nekik, amikor vizet fakasztott a kősziklából, amikor húsról gondoskodott a lázadó, éhes népnek. Aztán azt is olvassuk panaszképpen a 106. Zsoltár 20. versében, hogy felcserélték Isten dicsőségét ökörnek képére. Felcserélték Istent. Mire? Saját kezük csinálmányára, aranyborjúra. És ráadásul azt hazudták maguknak, hogy ez az az Isten, aki kihozott minket Egyiptomba. Szinte érthetetlen, amikor ezt halljuk, ezt olvassuk. Hogy ilyen könnyedén föl tudja cserélni egy nép az ő istenét? Erre mondta, mint egy válaszul valaki, hogy de Isten soha nem cserélte le az ő népét. És ez ennek az Isten cserélő népnek az egyedül esélye. Nekünk is. Akkor is, amikor az egyik az élő Isten helyére oda tolakszik valami más. Mikor fontosabb lesz számomra a munka, a pénz, a lakás, az autó, a szórakozás, vagy netán éppen egy ember, a társ, a gyermek. Amikor sokkal több időt, energiát szentelek ezekre, mint sem az Istennel való kapcsolatom ápolására. És olyankor szenvedek kárt. Olyankor, mikor fölcserélem úgymond Istent valamivel, vagy valaki mással, akkor kicserélődik az én életem, értékrendje. És az értékes gabona helyére oda kerül a pejva, és olyankor döbbenten tapasztalom azt, hogy nem nyugodt a szívem, nincs helyén az életem, valahol céltévesztettként bolyongok üres járatban, sorozatos csőd helyzeteket élek meg, döbbenten leltározom föl a veszteségeimet, és úgy érzem, hogy semminek nincs értelme. Mennyi ember küzd ilyen életérzésekkel? Nos, éppen azért, mert Isten nem a megfelelő helyére teszi az ő életét. Éppen azért, mert Isten mint egy eszközzé degradálja, akit csak akkor rángat elő, mikor éppen szükség van rá. Egy nagyon tanulságos történet szerint a zsidó rabbi találkozik egyik hívével, aki a tó partján jó ízűen eszi a halat. Látom, Józsi barátom, milyen jó ízűen eszed a halat. Jaj, hát persze, feleli az öreg a rabbiának, hát én nagyon szeretem a halat. Erre a rabbi azt válaszolja neki, ha te a halat szeretnéd, az a hal még mindig ott uszkálna a tóban. Te magadat szereted. Testvérek, nem így vagyunk mi Istennel? Csak arra kell, és csak akkor kell, amikor bajban vagyok, amikor szükség szorongat. Akkor előrángatom, de nem azért, mert őt szeretem, hanem mert magamat szeretem, és a magam kényelmét, a magam előnyét, a magam javát, a magam egészségét, vagy a gyermekeim sikerét akarom bebiztosítani Isten által, mint egy eszköz által. Most hát ez az a fonák helyzet, ami miatt sokszor Izrael népe is vészhelyzetbe került. Ez az a fonák helyzet, ami miatt gyakran mi is mai istenkeresők, vagy Istennel járók nem lejjük a helyünket, mert Isten nincs a maga helyén igazán az életünkre. Amikor Isten azt mondta az Ószövetségben már az ő népének, és Jézus is ismét lesz az Új Szövetségben, az Új Szövetség embereinek, és nekünk is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd fele barátodat úgy, mint magadat, akkor Jézus tulajdonképpen a 10 parancsolat sok-sok ilyen veretesen és súlyosan érkező követelmény ízű sorait, mint egy leegyszerűsíti. A szeretet kettős nagy parancsára. Igen, ám csak, hogy szeretni Isten teljes szívemből, minden erőmből, azt nem úgy kell, ahogyan a kis közismert történet szerint a kisgyermek, aki a nagymamánál falun vakációzik, kint a tyúkudvarban gyönyörű kis sejmes, sárga, aranyszőrű kis kacsákat kezdi a nyakuknál fogva szorongatni, emelgetni, sorba múlnak ki a keze alatt, és mire észreveszi a nagymama, már néhány ott van kiterülve. Mit csinálsz, drága gyermek? Szeretem! Szeretem a kiskacsákat, de hát meghalnak, megdöglenek. De én akkor is szeretem, és tovább szorongatja nyakát. Testvérek, van, amikor így szeretjük, netán egymást is. Hány olyan esetről hallunk, tudunk, hogy a szülő agyon szereti a gyermekét, és megfojtja annak a jövőjét. Nehogy férhez menj, nehogy megnősülj. Hát volna képed itt hagyni engem, miután annyi áldozatot hoztam érte? Furcsán hangzik, de van. Van nem egy ilyen eset, amikor ez konkrétan valóban megtörténik. És nem tud szányra kelni, kibontakozni az a fióka, mert az önző szeretetével a szülő levágja a szárnyait, végleg magához köti. Mert nem a gyermekét szereti, hanem önmagát szereti. De a házastársak között is tud a kapcsolat ilyen rossz irányba elferdülni. Gyökösi Endre, egykori neves budapesti pszichológus, lelkipásztor, aki sok jó könyvet írt, ugye, olvasgatjuk őket, mondja el egyik helyen, hogy egyszer jön hozzá egy férfi, egy házas ember, és kérdezi a lelkipásztorától, mondja meg, hogy mi a baj az én feleségemmel, mert hogy ismerte jól őket, feleséget is. És Gyökösi Banni bátyánk azt válaszolta ennek a férfinek, az a baj, drága barátom, hogy te nem szereted, csak használod a feleségedet. Kihasználod, felhasználod és elhasználod. Ez nem szeretet. Ez önmagad szeretete. És ezért nem érzi jól a közeledben magát, a feleséget. És ezért nem vagy te sem kiteljesedett a házastársi kapcsolatodban. Mert neked csak azért kell a feleség, hogy legyen ki elhasználni, kihasználni és felhasználni. Csúnyán hangzik, de sajnos a valóságban ez nem egyszer megtörténik. Miért? Azért, mert az ilyen ember életében baj van az Isten kapcsolattal. Mert Isten nincs a maga helyén az életében. Istent is csak valami módon felhasználni, elhasználni és kihasználni akarja az ilyen ember. És azt mondja itt Isten Mózesnek, általa az ő népének, Izrael fiainak, hogy ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, arany isteneket. Ne legyen sem a társad, sem a gyermeked bálványoddá. A bálvány mire jó? Az aranyborjú mire volt jó Izrael népének? Mert nem sokára itt, ugyancsak Mózes második könyvében olvasható néhány fejezettel később az aranyborjú története. Arra volt jó, hogy azt mondhassa ez a nép, hogy ez hozott ki Egyiptomból, és a néma bálvány szobor mellett elkezdtek ünnepelni, és az az ünneplés tulajdonképpen nem egyéb volt, mint az a fajta pogány Isten tisztelet, amit láttak Egyiptomban, amikor a termékenység istennőjét úgy imádták, hogy körülötte, a szobra körül mindenféle paráznosságot, fajtalanságot megengedtek maguknak, mert ez volt a termékenység pogány Istenének a szertartása. Tehát a bűn, bűncsül. A bálvány mellett minden elkövethető, mert az néma, az nem szól bele, az nem igazít helyre, az nem kér számon. Az nem appellál a lelki ismeretedre. És éppen ezért óvja Isten az ő mindenkori népét. Mózes idejében a pusztai vándor népét, ma minket, hogy ne csináljunk Isten mellé ezüst isteneket, aranyisteneket, hanem egyszerűen imádjuk őt, ahogy mondja itt, földből csinálj nekem oltárt, azon áldozd meg a te égő és hála áldozatodat. És amikor együtt vagytok, s az én nevemről megemlékeztek, én elmegyek hozzátok, és megáldalak titeket. Elmegyek hozzátok, és megáldalak titeket. Testvérek, olyan csodálatos lehetőségünk van nekünk is arra, hogy Jézus Krisztus által mi magunk is helyesen, egészségesen éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Azzal az Istennel való kapcsolatunkat, hogy mi sem látunk, mi sem tapinthatunk meg, úgy, ahogy Izrael népe nem látta, nem tapinthatta meg, sőt, az élő Isten képviselőjét Mózes sem látta, amikor 40 napig fönt volt a hegyen, tulajdonképpen a Mózes hiányában készült el az aranyborjú, mert úgymond Istennek a direkt képviselője nem volt köztük, nem láthatták, nem hallhatták. És azt hitték, hogy úgymond végleg elhagyta őket Isten, mert lám Mózes, az ő képviselője is, itt hagyta őket. Mert hogy Mózes sem tudta, amikor Isten fölhívta őt a hegyre, hogy mennyi ideig tartózkodik ott az Istennel való titokzatos, szent közösségben. És nyilván, amikor Isten hiányt érez az ember, akkor nyúl, úgymond, Isten pótlékokhoz. És jaj, mennyi Isten pótlékot lehetne megnevezni mai ember életében is. És ezeket az Isten pótlékokat szeretné Isten úgymond kitakarítani, távol tartani a mi életünkre, a mi javunkra. Mert ezek az Isten pótlékok, ugye itt aranyról, meg ezüst istenekről beszél, lehetne ma már modern dolgokat is megnevezni, amelyek bálvánnyá tudnak nőni az ember életében. Ezek az Isten pótlékok elveszik az életerőnket, ezek az Isten pótlékok valami hamis illúzióban ringatnak minket. Nincs igazi biztonságérzet a közelükben. Az Isten pótlékok nem tudnak direkt kapcsolatot teremteni velünk, és nem tudunk velük dialógusban lenni. Márpedig az élő Istennel való kapcsolatot éppen az a folyamatos párbeszéd jellemzi, amiben Isten is megszólít, és én is meg tudom őt szólítani. És jaj, amikor ez a dialógus már megszűnik, ott már meghalt a kapcsolat. Tudjuk, sok házasságban, amikor már nem tudnak igazán kommunikálni egymással a társak, meghalt a kapcsolat. Szülő és gyermek között, amikor megszűnik az igazi kommunikáció, meghalt a kapcsolat. És sokszor semmiségek miatt meg tud halni a kapcsolat két szomszéd között, vagy két korábban jó munkatárs, vagy két jó barát között. És hogyha már nincs mit mondani egymásnak, akkor csak átnézünk egymáson, akkor kikerüljük egymást, akkor egyszerűen levegőnek nézzük, mert nem fontos már, nem értékes már számunkra. És hát ezektől, a helyzetektől szeretne megóvni minket is. Olvastam egy magyarázatban azt a nagyon érdekes kérdést, hogy körül járja a 12 tanítvány elhívása kapcsán ezt a kérdést az író, hogy a 12 tanítvány közül hányat gyógyított meg Jézus, mielőtt elhívta volna őket? Vagy hányból üzött ki gonosz lelket? Vagy hány emberrel tett valamilyen csodát, mielőtt elhívta volna őket? És valóban elgondolkoztat ez a kérdés. Egyikkel sem. Hanem egyszerű hívás alapján döntésre késztette őket. Megállt a Galilei tenger partján, Jézus odaszólt néhány halászembernek, Péternek, Jakabnak, Jánosnak, gyer és kövess engem. Megállt a vámszedő asztalnál, odaszólt Lévinek, gyer és kövess engem. És lett belőle Máté, a híres evangélista. Igen, azért teszi Jézus ezt így, mondja ez a magyarázat, hogy ne érdekből kötődjenek ezek a tanítványok Jézushoz. Azért, mert meggyógyított. Azért, mert csodát tett vele. Hanem az egyszerű hívásból érezzék meg és értsék meg az Isten szeretetének vonzását, és ő erre válaszoljanak az egész lényük odaszánásával. Most ez az az egészséges Isten kapcsolat, az az egészséges kapcsolat tanítvány és mestere Jézus Krisztus között, ami aztán egyben tartja őket. Akkor is, amikor nem értjük őt, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy távol van, akkor sem én kell Istennek kifogást tegyek, hogy miért hagytál el engem. Erre egyedül Jézusnak volt joga a kereszten a nagyon borzalmas kínhalál közepette. Persze az Ószövetség népe is sokszor érzett ilyet, meg is fogalmazta, Ézsaiás könyvében olvassuk. Miért mondod azt, hogy elhagyott engem az Isten? Az Új Szövetségben megfordul a helyzet. Jézus egy kemény beszédet mond, a János evangélium 6. részében olvasható, amikor ő beszél a mennyei kenyérről, és azt mondja, ez az én testem, ezt adom én a világ életéért. Én vagyok az élő kenyér, aki ebből táplálkozik, örök élete van annak. És nem értik ezt a nehéz beszédet, kemény beszédet, és sokan elpártolnak tőle, még a tanítványi körből is. És akkor odafordul Jézus a 12-höz. Ti is el akartok menni? És akkor válaszolja Péter, Uram, hova mehetnénk, örök élet beszéde van nálam. Vajon ti is el akartok hagyni? Persze el is hagyják, Jézus meg is mondta. Eljön az óra, amikor mindjárt elhagytok engem, de akkor sem leszek egyedül, mert az én atyám velem. Nem azzal van a baj, hogy Isten elhagyja az embert, hanem az a baj, amikor én hagyom el őt. Hogy érezhetem netán mélységekben, hogy Isten elhagyott engem, ez legtöbbször az én érzelmeim játéka velem. Ne hidd azt, hogy Isten elhagyott téged. Van, amikor csak hallgat, vagy van, amikor éppen a kérésedre nemet mond a te javadra. Valaki úgy fogalmazta, hogy hát nem imádkozom többé, mert Isten nem hallgatja meg az imádságomat. Isten meghallgatja az imádságot, csak van, amikor nemet mond a kérésre. És az is a mi javunkra történik. És van, amikor az ő gondviselése úgy cselekszik, hogy egy kisebb bajt enged meg az életünkben azért, hogy megóvjon egy nagyobb bajtól. Nagyon érdekes megtörtént eset illusztrálja ezt. Egy híres festő a londoni Szent Pál Bazilika festésén dolgozott, és óriási állványokon éppen a kupolát festette. Amikor egy rész már elkészült, akkor hátrafelé lépkedett az állványon, hogy a kép hatását megfigyelje. És annyira önfeledten lépkedett, tekintetét a képre szegezve, anélkül, hogy észrevette volna, hogy az állvány széléhez ér, és már egy lépés lett volna, csupán hátra is lezuhant. Egy ember éppen a templomban volt, és figyelte a festőt. És azon töprengett, most mit tegyen? Kiáltson? Nem, mert a kiáltástól megijedhet, és akkor biztos emiatt zuhan le. És akkor hirtelen a lenthevelő esetek közé egyet felkapott, festékbe mátotta, és teljes erejével a kupola közepébe vágta a legszebb részhez. A festő, mint egy őrült, kapott az ecset után, hogy a képét mentse, de ez mentette meg, ez a mozdulata a festő. Miközben, hogy mentette a képét, ez mentette meg az életét. Isten gondviselése így dolgozik sokszor a mi életünkben is. Megenged kisebb bajokat, olyankor nem értjük, hogy miért van ez, hol van olyankor a szerető Isten. Hogy utólag megértsük, hogy meg akart óvni egy nagyobb bajtól. Meg akart óvni egy végzetes lépéstől. És jaj, hány és hány ilyen esetben döbbent már reá sok ember az Istennel való kapcsolatában arra, hogy Isten mindig a javára cselekszik. Azt mondja itt a záró sorban Isten Mózesnek, és általa az ő népének, meg nekünk is. Valamely helyen az én nevemről megemlékeztek, elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Ugye emlékszünk Ábrahámot is, hogy hívta el Isten? Az ő választott népének ősatja. Megáldalak téged, és áldás leszel. Elment Isten hozzá, megszólította, új nevet is adott neki, szövetséget kötött vele, és azt mondja, megáldalak téged, és áldás leszel. Nos hát, nem véletlenül vagyunk mi ma itt. Megemlékezni az ő nevéről. Dicsőíteni őt, magasztalni őt, úgy, ahogy olvastuk a 106. Zsoltár elején. Magasztaljátok őt, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok őt, mert jó. Nemrég egy súlyos beteg lelki testvéremmel találkoztam, és azt mondja, hogy a súlyos műtétje és betegsége idején döbbent rá igazán arra, miután egy életen át lelkipásztorként szolgálta Istent, most beteg nyugdíjas, hogy milyen jó az Isten. Milyen jó. Sokszor alig tud mozogni, van, amikor meg kell etetni, és van, amikor alig tud beszélni, és alig érthető hangján, és azt mondja, milyen jó az Isten. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Nos hát, az helyes isteni Isten kapcsolatunkhoz hozzátartozik az, hogy ne felejtsük el, hogy nekünk Jézus Krisztus által egy olyan közel jött, jó atyánk van, aki nem az a jó Istenke, az a meseszerű, szakállas öregúr, aki tehetetlenül szemléli, hogy az ő gyermekei hogy rakoncátlankodnak itt a földön, mert ő már nem bír utánok futni, mint a megöregedett nagytata, amikor már nem bírja az iramot, a rakoncátlankodó unokái között. Nem ilyen Istenünk van nekünk, hanem az a jó Isten, akit magasztalni érdemes, akinek örökkévaló a kegyelme, akiről azt olvassuk itt, ugye a 106. Zsoltárban, hogy amikor azt gondolta, hogy kipusztítja őket, az ő ellenelázadó, elégedetlenkedő, zugolódó népét, akkor Mózes odaállt a résre, és elfordította a haragját, hogy ne vezítse el őket. És az új szövetségben, ami megváltásunk kulcspontja az, hogy Jézus Krisztus odaállt a résre, a törésre, úgymond. És elfordította az Isten haragját teljesen mindnyájunkról, azért, hogy átéljük azt a csodát, hogy Jézus Krisztus által olyan atyánk lett nekünk Istenben, aki jóságában lehajolt, a bűnerejét megtörte, és még a halálos ellenséget is legyőzte, amikor húsvétkor föltámadt azért, hogy részesítsen minket az ő áldásának a teljességében, úgy, ahogy ígéri. Elmegyek hozzád, és megáldalak téged. Áldott legyen Isten, hogy ezt tette ma is velünk. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, az ének szavaival. Énekeljük el a 475-ös énekünk első két versét. 475-ös ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Ha a mi szívünk veled lenne tele. A te érthetetlen nagy jóságoddal és szereteteddel. Azzal a hozzánk lehajló kegyelemmel, amiből élni lehet. Bőséges, áldást hordozó és áldást osztogató életet. Köszönjük, hogy ilyen életet kínálsz nekünk Jézusban. Te látod, Istenünk, sokszor nem értünk téged. Sokszor nem tudjuk igazán ápolni a veled való kapcsolatunkat. Sokszor félreértünk téged, félreismerünk téged. Pedig tudjuk, hogy te jóságból, szeretetből teremtetted a világot, az embert. Szeretetből ajándékoztál neki mindent ebben a pompás, rendezett, gazdag világban. Szeretetből ajándékoztál nekünk ilyen testet, benne pedig élő és érző lelket. Azért, hogy a veled való kapcsolatban és közösségben tudjuk megélni ezt a földi, testi, mulandó életünket úgy, hogy azon az örökké valóság bélyege ragyogjon. Hogy újra és újra fölcsillanjon valami a te dicsőségedből, ami sokszor szürkének, egyhangúnak, vagy éppen értéktelennek vélt életünkben. Köszönjük, hogy te ezt a portestet, ezt a romlandó, összeomló embersátrat használod föl arra, hogy a te szent lelked temploma, lakhelye legyen. Áldott légy azért, hogy ilyen nagy méltósággal ajándékoztál meg minket. Köszönjük, hogy testvéreid lehetünk, gyermekeid Krisztusban, és köszönjük, hogy egymás testvére is lehetünk, megváltunk által. Köszönjük, hogy csodálatos módon kötsz minket magadhoz, úgy, hogy akkor is tudjunk szeretni, imádni, amikor nem értünk. Hát olyan szűk és korlátolt a mi kicsi emberi értelmünk, hogy fel nem foghatunk mi téged. De köszönjük, hogy teremtettél belénk érző lelket, hogy érzékelni tudjuk jelenlétedet, és ez elég nekünk. Magasztaljuk a te kegyelmedet, mert jó vagy. Akkor is, amikor néha az élet sötét vagy mély völgyén áthalad a mi földi útunk. Köszönjük, hogy ott is jó pásztorként vagy jelen, és vessződ és botod vigasztalnak minket, ahogy egykor Dávid fogalmazott a 23. Zsoltárban. Istenünk, hadd bízzuk rád a betegeket, az üldözötteket, a nehéz helyzetben levőket, súlyos keresztet hordozókat, a vigasztalásra szorulókat. Légy irgalmas hozzájuk, erősítsd meg őket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, utánunk jövő nemzedékek tagjait. Légy az ő őriző pásztoruk, tanácsadójuk, bölcsességük, jó döntésük forrása. Köszönjük neked, hogy velünk jössz a hétköznapokba is, és hisszük, hogy jelenléted elég nekünk minden helyzetben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel közlöm a gyülekezettel, hogy az augusztusi hónap folyamán a szeretett szolgálati persejben összesen 1590 lej gyűlt össze a magyar gyerőmarostori gondnok testvérünk műtétjére, aki leukémiás beteg. Szeptember folyamán, ahogy már évek óta gyakoroljuk, az iskola kezdés nagy kiadásait támogatandó a zilahi árvák javára fogadunk el külön adományokat a szeretett szolgálati persejben. Gondoljunk rájuk, egy gyermektelen házaspár hosszú évek óta 18 árva gyermeket, ez a szám néha változik, van, amikor több, van, amikor kevesebb, saját otthonukban nevelnek, minden állami támogatás nélkül, ilyen szeretetszolgálati adományokból. Köszönjük előre ezeket az adományokat. Temetés volt hétfőn, gyülekeztünk közösségéből utolsó útjára kísértük Gáspár János testvérünket, aki a Kertész utca Grödinárilor 6/15 szám alatt lakott, 83 évesen hunyt el, gyászra jött felesége, két lánya, fia, vői, további hozzá tartozói. Isten lelke vigasztalja a gyászoló családot. Kedves testvérek, az opera, Magyar Opera igazgatója megkért egy hirdetésre. Szerdán, szeptember 7-én, este 7 órai kezdettel a Magyar Operában lesz egy rendkívüli hangverseny, amikor a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsis Zoltán, világhírű zongora művész zeneszerző és karmester vezényletével tart egy koncertet, Csak tiszta forrásból címen. Ennek az estnek az a célja, hogy a magyar zenei élet két géniuszának, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak a szellemi örökségét a maga teljességében mutassa be a közönségnek. A program különlegessége, hogy a két zeneszerző által feldolgozott dallamokat először eredeti formájában a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató résztvevői éneklik, muzsikálják, táncolják, tájegységnek megfelelő népviseletben, majd a művek komoly zenei feldolgozását a Magyar Nemzeti Filharmonika zenekar adja elő Kocsis Zoltán vezényletével. Erre szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát szerda este, szeptember 7-én 7 órai kezdettel a Magyar Operában. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, elénekelve a 471-es ének első két versét. A 471-es énekünk első két versét énekeljük, az első így kezdődik, Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Halljuk meg, testvérek, a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, a 254 B-jelzésű ének első versét, fennálló énekül, 254-es ének így kezdődik, erős várunk nékünk az Isten. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.